Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez itt a Szertár Podcast. Hát itt kéne mondani, hogy hanyadik adása következik. A 182. jönne, de általában azokat szoktam beszámozni, ami valami új témát hoz. Amit most hallotok, az pedig csak részben új, ugyanis aki követi a Szertár YouTube csatornáját, különösen azt a quiz sorozatot, amit a Memo Science and Innovation-nel kezdtünk el közösen, már láthatta ezt. Ez a, ha jobban belegondolsz, legutóbbi adása volt. A két vendég, aki a kérdéseket hozta nekünk ezúttal, az zállatorvos, alias Simanovszky Zoltán, hát szerintem őt nem kell bemutatni senkinek, és a zenebatyú mögött álló minden tárgyban hangszert látó virtuóz Schönfeld Mátyás voltak. Az élőadás közben, e-mailben is, és a Memon keresztül is kaptunk kérdéseket, hogy nem lehetne ezeket az adásokat podcast formájában is közzétenni. Egyfelől persze tök jó, mert készen van, lényegében vágatlanul kimehet, ugyanakkor vannak benne időnként vizuális kérdések is, bár pont a maiban ez szerintem Cikkely Marci egész jól leírta, és hangminőségben is nos, hát olyan zoomos. De legyen ez most egy kísérleti adás, már csak azért is, mert a fókákról szóló interjúval még apránként küzdök technikailag, másrészt mert ha ez tetszett nektek, akkor remélem, hogy holnap élőben is csatlakoztok majd a legújabb részhez. Abban is majd két gyökeresen eltérő szakterület művelője hozza nekünk a quiz kérdéseket. Az egyikük Rimaszombati Fruzsina lesz, aki szerintem mindannyiunknál többet tud a sörélesztőkről. A másikuk pedig Pölcz Ádám nyelvész, aki erről az oldalról tesz majd próbára minket. Hát lehet, hogy nem lesz nehéz dolga egyiküknek sem. Minden esetre biztos, hogy jól fogunk szórakozni, főleg ha ti is csatlakoztok élőben péntek este 7 órától. Na de most jöjjön a legutóbbi adás, közel vágatlanul, minden szükséges infót úgyis elmondunk a felkompon.
Köszöntünk szeretettel mindenkit, ez itt a Ha jobban belegondolsz legújabb adása, a Memo...
Ilyenkor kell egymást bemutatni, ugye, hogy a Memo részéről Cikkely Marci.
A Szertártól pedig Zsíros László Róbert, aki sosem vág a szavamba, de jól tette.
Oké, megígérem, nem fogok a szavadba vágni, úgyhogy semmi már mondhatod is a szabályokat.
Köszönöm szépen. Ahogy eddig is, a játék ugye úgy zajlik, hogy vendégeink hozzák a kérdéseket, amik próbára tesznek minket, mi megpróbálunk válaszolni, okosabbnál okosabb indokokat, stb. Találni, illetve kicsit lesni, hát ha ti is írtok nekünk jó megoldásokat. Úgyhogy biztatunk is titeket, hogy kérdezzetek, illetve válaszoljatok, nyugodtan játszatok ti is velünk. Kérdésenként 2-2 pontot tudunk szerezni, hogyha útközben változtatunk az érvelés során, akkor... Mi van, Laci, valami baj van? Nem csináltál lapot?
Nem csináltam lapot.
Akkor te kiestél.
Nem baj, van nálam egy jegyzetfüzet majd a kapu.
Teljesen jó lesz.
Írogatni.
Szerintem mutassuk is be a mai vendégeinket.
Jó, abból fogjátok látni, hogy most a szabadba vágtam, hogy abszolút semmi esélyem nem lesz. Ugyanis az egyik vendégünk az a zállatorvos
Simanovszky Zoltán. Illetve Schönfeld Mátyás, a Zenebatyú élményprogram megalkotója. Sziasztok, fiúk!
Sziasztok!
Meséld el, Léci, hogy miért nincs esélyed ma? Szeretném hallani.
Azért, mert hogy te ugye orvostanhallgató vagy, ami azért rokon szakma, valljuk be, bármennyire is nem szeretnéd ezt bevallani egy állatorvos előtt, de azért valószínűleg igen. A másik, hogy zenei képzettségem az körülbelül, hát nehezen tudnám bármihez hasonlítani.
Jó, hát gondolom a fiúk sem tankönyvi példákat fognak hozni. Én tanultam 4 év szolfést, ott kaptam életem első fekete pontját, egyesét és fülcsavargatását, de minden esetre van némi fogalmam a dologról, de gondolom nem azt fogod megkérdezni, hogy cis-mollból D-durba hogyan kell átírni egy bármit.
Egy pillanat, akkor ki kell húznom az első kérdést.
Fenébe.
Viszont mind a két vendéghez készültem valamivel. Az egyik az nagyon ki akar kecmeregni az ölemből, úgyhogy szerintem lajkát fel is engedem, tehát ez volt az állatorvosi felkészülésem. Mehet bele egy kis szexuális tartalom, mert akkor megmutatom, hogy szuka. Jó? Így.
Úristen! Mindjárt letiltja a YouTube, vigyázz. De legalábbis demonetizálva lesz, ez biztos.
És, de azt mondtam, hogy szuka, nem fordítottam angolra, és ott lehet, hogy a szövegfelismerés beleszólna. Viszont Matyi annyira szuper jó dolgokat csinál, amihez képest én teljesen amatőr vagyok ezzel a szívószáldudával, de ünnepélyesen megpróbálom megfújni. És nem is sikerül.
Erősebben, mindig erősebben kell fújni.
Matyi az, aki konkrétan mindenen is tud zenélni. Miken zenéltél eddig, amíg itt próbálkozom? Úgy adjál be pillantást nekünk.
Nehéz felsorolni, de Ez az, így van, tüdőből. Leginkább kerítésen szeretek játszani, illetőleg igazából szinte mindenen. Tehát nem tudom felsorolni, mert a falon, a könyveken bármi, amit látok, azt megszólaltatom.
És te mióta kezdtél el extravagáns tárgyakon zenélni? Nekem van egy markáns gyerekkori emlékem, anyukám munkahelyén volt egy radiátor, aminek ilyen lamellái voltak, és a legjobb hangja volt annak a radiátornak, ilyen bongó hang, nagyon tetszett. Aha. Mentem sokszor mellette, és húzogattam a radiátoron az ujjam.
Az tűnt fel, hogy például a radiátoron tökre nem lehet jól zenélni, mert hogy ugyanakkorák a részei. Általában így a kis segítséget is adhatok már a kérdésekhez, hogy általában ami hosszabb, annak mélyebb a hangja, ami meg rövidebb, annak magasabb, és akkor így ráállt a szemem már, hogy hopp, ez a kerítés egy picit kuszább, azon lehet valamit játszani. Úgyhogy ilyen kis titkokat lehet tudni erről a zenéről.
Király. És Zoli, neked hogy jött az állatorvos profil megalkotása, és miért nem beteg macskák között töltöd az életed?
Ezt most mondja el az egész történet, mert akkor nem lesz idő.
Hát, ahhoz a Szertár Podcast 52. adását kell meghallgatni, ahol nagyon részletesen kifejtett ezt, de mondja nyugodtan, Zoli.
Igen. Szóval jött egy ötletem, amikor egy eddig egzotikus betegség beúszott ide Magyarországra, most már nem egzotikus, de nagyon régen, 2013 tájékán még az volt, és akkor úgy gondoltam, hogy milyen jó lenne, ha erről lenne valamilyen információs anyag az interneten, ami jól emészthető, humoros, és talán könnyen meg is jegyzik a gazdik, és ekkor kezdtem neki az első videómnak. Aki nem tudná, van egy YouTube csatornám, az Állatorvos, ahova most már 6 éve oktató, szórakoztató videókat szoktam feltölteni, többnyire kisállategészségi témájában, és az első volt ez a úgynevezett szívférgesség, csak egyszerűen című videó, és azóta nem volt megállás.
Király. Nem tudod abba hagyni. De hát nézzük, hogy vajon a kérdésekkel hogy tudtok minket bombázni, ott vajon vissza tudjátok-e fogni magatokat, ha már tartunk ott.
Igen, és Zoli, tiéd az első kérdés, ha jól tudom.
Oké. Igyekeztem figyelembe venni azt, hogy Marcinak van némi tisztességtelen előnye, úgyhogy
abszolút
olyan...
nem tisztességtelen, megdolgoztam érte kőkeményen.
Nem baj. Én megpróbáltam lenullázni ezt az előnyt, akár köszönöm. Tisztességes, akár tisztességtelen. Szóval az első kérdésem...
Nekem segítenek a hallgatók, vagy a nézők itt majd a csetben.
Tehát azt talán tudjátok, ha nem, akkor most elmondom, hogy a kutyacicák azok sokkal magasabb frekvencia tartományban is hallanak, mint amire az ember képes. Úgy is mondhatjuk, ugye, hogy ultrahangot is képes detektálni a fülük. És ezt különféle kütyükkel ki is tudjuk használni, vannak ilyen ultrahangos sípok, amivel kutyát lehet trenírozni, meg ultrahangos kutyariasztó, ami a leleményesebb postásoknál mindig van, aztán vagy működik, vagy nem. De mi a helyzet az ultrahangos képalkotó diagnosztikával? Tehát, hogyha bejön hozzám a rendelőbe egy kis kutya, és meg akarom nézni, hogy van-e a hasában még kisebb kutya, és bekapcsolom az ultrahangot.
És matrióska kutyákat találsz.
Akkor ezt vajon hallja-e a kutya, vagy a macska, és hogyha hallja, akkor zavarja-e, és ha nem zavarja, akkor miért nem zavarja? Tehát ez az első kérdés.
Fú, ha nem hallja, akkor miért nem zavarja? Ez nagyon gyanús volt ez a kitéte.
Tehát a kutyák, macskák hallják-e a diagnosztikai ultrahang készülékek által keltett hangot? És akkor a válaszok, jaj, de ilyes gyerek, tied?
Mi?
Bizony, a Matyinak mondom.
Matyinál bekúszott egy
nem
kis
látom az
adásba.
Csak addig némítok, amíg itt háttérzajok vannak, amíg én nem beszélek, addig engedem.
Ja, most így látom. Szia, Janka!
No, akkor a kérdésre térjünk vissza. Tehát a kérdést föltettem, az első válasz a igen, hallják, de az alacsony hangerő miatt nem zavarja őket. Nekünk ugyan ultrahang, de hát nekik csak hang, és miért zavarná őket a hang? Legalábbis csak annyira zavarja őket, mint az, hogy beszélünk mellettük. A B válasz, nem hallják se a kutyák, se a macskák, kivéve egyes sánta kutyákat, ennek egy ortopédiai akusztikus acceleráció, vagy OA jelenség van a háttérben. Mind nevettek?
OA jelenség hangzik.
Van a háttérében. Most nem tudom, hogy Marci lehet, hogy erről már hallott, nem tudom, fülészet vagy neurológián.
Nem, sajnos az ötöd év, eddig még csak orvosi fizikám volt, aminél esetleg felhalmozhattam tudást, ami hasznos.
Na, összerencsejt, itt aggódtam egy kicsit. Tehát ez egy emberben ritka jelenség, kutyában gyakori, macskában nem ismeretes, amikor az egyed huzamosabb ideig kórosan zögykölődik, akkor a belső fülében, a szőrsejtekben, amik a hangot detektálják, ott egy szövettani változás áll be, és magasabb frekvencia tartományokban ezáltal jobban hallanak, alacsonyabban kevésbé. Emberben egy híres eset van, legalábbis egyről tudok, ez Hugh Laurie, aki Dr. House-t játszotta, és ugye szerepe szerint ő sánta, és a harmadik évad után a Graham Norton Show-ban mondta, hogy azt vette észre, hogy sajnos egyre élesebben hallja a feleségét. Ez tehát a B válasz. A C válasz az az, hogy nem ismerünk olyan állatfajt, amelyik hallaná a képalkotó ultrahangnak a hangját, vagy legalábbis mi zállatorvos nem ismerünk olyan állatfajt, mert ennek a frekvencia tartománya jóval magasabb, mint amit hallanak. És a D válasz az az, hogy a kutyák, macskák nem hallják, kivéve a macskákban az úgynevezett URH mutációval rendelkező macskák. Ez skót lógó fülű macskában és brit középállású fülű macskában gyakori.
Léteznek ilyenek? Nem így az URH-ként képzelem
most
el.
Most mondtam el, hogy léteznek. Hát, gondolod, hazudnék neked?
Hát jó kérdés. Mi a cél? Na, akkor most van az a pillanat, amikor nekünk meg kell jelölnünk, hogy A, B, C vagy D. Azt fel kell mutatnunk, és utána még módosíthatunk egyszer, de akkor csak fele annyi pontot kapunk.
Igen.
Úgyhogy,
hát megfogtál engem is, be kell valljam.
Én nagyon vacilálok kettő között, de az egyik annyira hihető, hogy biztos, hogy kamu.
Hát az ultrahang mutáció, gondolom, amire te gondolsz.
Nem, ez ultra rapid henioningenezis, ez egy fehérje.
Külön gyanús, mert még kreált is hozzá egy nevet.
Ezt a gyanúsítgatást kikérem magamnak.
Nem, az a baj, Zoli, hogy te túl maximalista vagy, ez látszik a videóidon is, úgyhogy valószínűleg nagyon beleálltál ebbe a kérdésbe.
Hát, majd kiderül.
Te már jelöltél valamit, Marci? Ja, igen.
Én jelöltem.
Tök nagy segítség egyébként a közönség. Mondom, hogy milyen lehetőségeket mondtak eddig. D, A, C
és B.
Úgyhogy...
Igen, ezek a lehetőségek vannak valóban.
Nem tudom lenémítani egyébként a csipogást a telefonomon, de...
Nem halljuk.
Én megjelölöm a... Jó, megjelöltem egyet, ez...
Mit jelöltél meg?
Az át jelöltem meg, de szívem szerint a B-t jelöltem volna.
És miért nem a szívedre hallgatsz, László? Nem az a döntési folyamatokat meghozó szervünk én?
Az a baj, hogy nekem rémlik valami ebből a Hugh Laurie-s sztoriból, de lehet, hogy nem, és csak annyira meggyőző Zoli.
Akkor
hogy...
miért az A-t jelölted meg? Az a B?
Azért, mert a C-t akartam.
Na jól van, László.
Világos, most már értem. Valóban
a C-t akartam megjelölni, mert ugye az a tartomány, az jó széles lehet, és valószínűleg ők ilyen közeli ultrahang tartományban hallanak, és ahol a képalkotó eljárások vannak, az nekem úgy tűnne logikusnak, hogy az ebből kiesik. Ugyanakkor az, hogy... De nem, mert a hangerőt az mondjuk a...
Az más szabályozza, tehát hogy a hang...
Nem, a hangerő az biztos, hogy nem, mert az az amplitúdóval lenne.
Így van, így van.
És ha viszont nagy energiával kell bejuttatni ezeket a cuccokat oda a kis belső szerveikhez, akkor nagy lenne a hangerő nekik, úgyhogy az át ezennel. Basszus, az átjelöltem meg.
Igen, az átjelölted meg.
De csak egy jegyzetfüzetbe, az nem is igazi.
Jó, én módosítok, bevállalom, hogy ezért kevesebb pontot kapok, és...
Már most módosítasz?
Én már most módosítok. Figyelj, módosítani módosítok, legfeljebb visszamódosítom az ára. Jaj, erre jaj. Nincsen szabályunk.
Hogy hányszor lehet módosítani?
Hányszor lehet ugyanarra visszamódosítani? Ja. Te, mint zeneszakértő, mit mondasz, Matyi?
Én az A hangot mindig szerettem. Ezt tudom mondani.
Jó, ezt még 440-szer elismételheted, de... Na, zavarj be minket, Zoli, vagy mondjad.
De Marci, még a Marci nem mondott semmit.
Én az A-nál maradok, nem, tehát szerintem a hang erő maga nem tudom mennyit tesz ahhoz, hogy a szövetekben milyen mélyen jut be az ultrahang, tehát a maga, ugye a frekvencia tartomány, és az, hogy a magas frekvencián, tehát például a színeknél, tehát ugye vannak ezek a színterápiás csodacuccok, amikben kérdeztem traumatológusokat, és mondták, hogy tudod, ezek a bioptron lámpa és baráti köre.
Igen, ez egy tőlük, hogy ezek dolog,
a... De az nem színterápia.
Hát nem színterápia, de hogy a, igen, de hogy kérdeztem őket, hogy ők mit gondolnak erről, és ott mondták, hogy a piros szín, meg hát ugye a pulzoximéter is piros színnel működik, amik ugye a mélyebb szövettartományokba is el tudnak jutni, azért tudják ugye a keringő kapillárisokból ott lévő cuccokat vizsgálni.
Igen.
Ezért gondolom, hogy maga már, igen, de ezért gondolom, hogy már maga a frekvencia is egy elég faktor ahhoz, hogy átjusson, így lehet alacsony hangerejű, vagy alacsony, igen, erősségű az a hang. Úgyhogy én így megtartom az át.
Értem.
Jó, tudjátok mit? Ja, mondjad.
Mondjam, vagy még próbáljak befolyásolni titeket, vagy most...
Folyásolj be egy kicsit.
Jó, azon gondolkodjatok, hogy...
Itt közben mondták, hogy csak brit rövid szőrű macska van, úgyhogy a D-t azt kizárhatjuk.
Jól van, hogy vajon milyen frekvencia tartományban hallanak hát szűkítsük kutya-macskára.
Van hát szerintem nem sokkal 20 ezer fölött.
Hát mi hallunk 20-tól 20 ezer herces tartományban, és akkor
20-tól 20 ezer? Ja, hogy 20 herctől
20 ezer. 20
ezer. Igen,
hercig.
És akkor a cicákutyák gondolom valamivel fölötte, de hát mégse denevérek, úgyhogy valamivel alatta, mint a denevére. Denevérek használnak.
A denevérek elég magas frekvencián.
Igen, ilyen tartományt. Hát nem tudom. Legyen mondjuk 20 ezer és 50 ezer mondjuk a teteje, amit a macska meghal. Nem tudom, hogy az alját például mennyire hallják.
Elég jól hallják az alját egyébként. És akkor ezt tegyük, hasonlítsuk össze, hogy vajon az ultrahang berendezések milyen frekvenciával működhetnek.
Eltérővel ehhez képest, vagy nagyon hasonlóval?
Hát állítható a frekvencia, de a tartományt nem tudom pontosan.
Igen. Igen, ez látszik is a válaszotokból, hogy nem tudjátok. Hogy
nem. Matyi, te játszottál már macskán például, vagy valami ilyesmi állaton?
Meg fogsz lepődni.
De lehet, hogy nem akarjuk tudni, nem tudom, hogy a PETA követe minket.
De... Igen, én is ezen gondolkoztam, hogy állatvédők vajon hallgatják a műsort.
Fából készült macskán már játszott.
Facica?
Ja. Igen.
Az olyan, mint a fakutya, gondolom.
Pont olyan, csak szebb a hangja.
Egyébként diagnosztikára is használunk
famacskát.
Általunk keltett hangot, tehát mellkason szoktunk dobolni, hogyha kíváncsiak vagyunk arra a fizikális vizsgálat során, hogy van-e folyadék a mellüregben.
Bizony.
Mint ahogy
Na figyeljetek, most szakértőként elmondom, hogy az ultrahangos készülékek ilyen megaherces nagyságrenden mennek, ezt így szakértőként most mondta Zoli, úgyhogy már nem te Zoli, hanem egy másik Zoli itt a cseten.
Oké, akkor végleges a válaszotok, módosítottok.
Én módosítottam a C-re, annak ellenére, hogy ez a B, ez nagyon vicces, úgyhogy de a C-t megjelöltem.
Hát ezek alapján én is a C-re változtatom a...
Oké, akkor most már elárulhatom, hogy a helyes válasz a C.
Yes. Hát
nem ismerjük legalább olyan állatfajt. A kutyák azok ilyen 40 ezres tartományig hallanak körülbelül, a macskák 70 ezer, tehát macskáknak jóval élesebb vagy nem élesebb, hanem magasabb hangokat is meghallanak. A tengeri emlősök denevérek azok 100 000 fölött is hallanak, de...
Képzeld el, milyen lehet a tengeri denevér.
Azt bizony. A 200 000-et nem nagyon éri el, a legjobb tudomásom szerint, és az ultrahang vizsgáló fejek, még az alacsony frekvenciások is, az ilyen 2 MHz-nél kezdődnek, tehát 2 millió herc, úgyhogy esélyük nincsen meghallani.
Remélem, a fizika tanáraim most nem hallgatják a műsort.
És alacsony frekvenciás vizsgáló fejek mélyebbre látnak a szövetekben, ahogy a fény analógiájára, de a magasabb frekvenciásoknak meg jobb a felbontása, tehát szebb képet adnak, de nem hatolnak olyan mélyre.
Ott nem tudod megmondani, hány kis kutya lesz, de azt igen, hogy a legközelebb levő az nagyon szép.
Igen.
Jó, ez szerintem tök jó volt, itt le is zárhatjuk, mert nem tudom, hogy innen van-e feljebb.
Kész, de... megyek.
Ennyi, akkor ennyi volt a terészed. Nézzük, hogy Matyi milyen tartományokba visz minket be.
Én képpel készültem így első kérdéssel, és az lesz a kérdés, hogy hány hangszer látható a képen, és itt azért...
Akkor ezt valószínűleg megkaptuk.
Húha.
Remélhetőleg igen, és egy nagyon fontos dolog, hogy egyrésztről egy számra van szükségem, az mindegy, hogy ki melyikre gondol, hogy mi az, de nekem arra van szükségem, hogy így van.
Amelyik nem látnátok.
Avagy 5-re szavaztok. És nem zenebattyús hangszert kérdezek, tehát ha az lenne a kérdés, akkor nyilván mindegyik hangszer, de nem.
Tehát ebből van, ami hivatalosan hangszer, amin emberek tanulnak játszani?
Úgy definiálnám, hogy van olyan, ami hivatalosan hangszer, mert hangszernek készítették el.
Szép definíció, rendben.
És ez a kérdés, hogy ezekből hány hangszer?
Bocsát, én is meg tudom nézni ezeket a képeket valahol?
Figyelj, Max!
Meg kell nyitnom?
Zoli, én YouTube-on közben a telefonomon nézem.
Akkor megmutom én is.
Segít.
Egy már biztos, hogy van. Jó.
Közben záporozzanak bátran az érvek, ellenérvek.
Ja, de most nekünk számot kell megjelölni, vagy ABC, tehát hogy egy számot mondjunk.
Egy számot mondjatok, de egész nyugodtan gondolkodjatok hangosan, én nagyon szívesen segítek.
Jó, én leírtam a számomat, előbb azt mutassuk fel
én
akkor,
is, én is.
Hogy akkor ehhez képes fogunk tudni módosítani, és most Marci kezdje itt el.
Én egy 3-ast írtam, vagy egy fordított vagy ebetűt, attól függ, hogy nem tudom, hogy látjátok.
3-as, jól látjátok.
3-as, jó, oké. Hát én úgy gondolom, hogy itt a képen a harmadik az olyan, mint egy fotel mondjuk az Iparművészeti Múzeumból, úgyhogy én azt például nem vettem hangszernek. Ami szerintem hangszer az az első, amin ott van az a fa, meg az a fém alkatrészeknek tűnő dolgok, és az olyan, mintha valami fémeszköz ott fúvóka lenne, és azok a nádszerű dolgok lennének, amik megszólalnak.
Aha.
Ezt a nagy kaput én ezt abszolút ilyen orgona analógiának látom, de vélhetőleg valami extravagáns hangszernek tervezték, tehát nem hiszem, hogy csinál valaki kaput forfán így, de
lehet. Nem megerősíteni, sem cáfolni, nem tudom.
És utána szerintem az a gerincoszlop talpakkal az úgy néz ki, mint nálunk egy ilyen szobainas, ilyen ruhafogas történet, és akkor marad az a kötözött sonka alakú valami alul, vagy ez a nem is tudom, ilyen esztergapad, amit még ilyen... Van ez a hangszer, nekem az jutott eszembe hirtelen, azért írtam be, nem tudom mi a neve, van egy ilyen függőleges, meg egy vízszintes fém része, és akkor a kezedet, ahogy így húzogatott benne...
Az a teremin.
Teremin. Nekem az első elektromos hangszer egyébként.
És rettenetes hangja van.
Nem csináltál róla videót valamikor, Laci?
Nem csináltam, de nagyon akartam csinálni egy teremint. Úgyhogy, de majd egyszer lehet, hogy lesz. Majd a hangtani részét azt Matyival átbeszéljük.
Így van, állítólag két walkie-talkie-val rendkívül jól lehet készíteni egyet. Én is terveztem már, majd beszéljünk össze.
Jó, ez tök jó. Ilyen nagyon magas frekvenciájú rezgőköröket kell úgy összehangolni, hogy éppen, hogy csak picit térjen el a frekvenciájuk, és akkor lehet a frekvencia különbséget olyan tartományban hallani, amit az előbb is láttunk, ez a 20 000 Hz közötti tartományban, és... és abból jön ez ki. De most nyilvánvalóan érzitek, hogy csak tereljük a szót.
Valaki kérdezi, hogy a szobainas nem xilofone.
Én arra gondoltam, hogy a xilofon az inkább a kötözött sonka. Tehát, hogy vaciláltam, hogy a szobainas lenne-e a hangszer, ja, vagy a másik. De egyébként az első kettőnél én is ugyanígy érveltem, hogy az első az nekem hangszer, a második az szerintem valami hangszer, csak kicsit kifordítva, úgyhogy az emberek így megszólaltathassák. Szerintem is fotel a harmadik, és vagy a negyedik, vagy az ötödik az hangszer.
Még azt is írták, az egy jó érv különben reagálva arra, amit Matyi a kerítésekkel mondtál, hogy a csövek átmérője a szobainason nem tér el a csövek hosszúsága, tehát hogy véletlenül nem lenne jó hangszernek.
A hosszúság nem, viszont a átmérője... Ja.
Ezt én cáfolnám. Csak annyi, hogy vannak hosszabb csövek, és ha jól, vagy nem tudom, mennyire látjátok jól, vagy melyik képről beszélünk most?
Ami olyan, mint egy ilyen gerincoszlop, meg a szobainas, az itt az alsó...
Igen, tehát a jobb alsó sarokban lévő képen, aha, ott bizony vannak hosszabb és rövidebb csövek.
Fú.
Elég egyértelmű, mert az átmérőjük azt nem változott.
Uh-huh. Hát akkor lehet, hogy csak
hogy
a térhatás miatt...
ez változtat-e a hangon, vagy nem, az megint csak egy kérdés, amit én nem árulhatok el, de ezt elárulhatom.
Okay. Jó, én nem fogok változtatni a hármason. Annyit módosítok rajta, hogy szerintem a kapu az nem hangszer, viszont a szobainas és a kötözött sonka is hangszerek. Tehát marad az első kép és az utolsó kettő. Zoli, te még kell ultrahangoznál egy papagájt ezek közül?
A gerincoszlop tetszik nekem a leginkább.
Az úgy illik el az rendelőben.
De az ilyen főemlősökhöz illő gerincoszlop, nem így?
Nem, megoldjuk papagájjal is. Csak kézügyesség kell hozzá.
Meg plasztikus papagájok.
Még annyival kiegészíteném, hogyha a bal alsó sarokban lévő hangszert megnézitek.
Igen, hangszert? Arra... Tehát az egy hangszer?
Mindegyik hangszer.
Neki mindegyik mondta... hangszer. Ez ilyen Schrödinger hangszere, addig hangszere, amíg meg nem tudjuk, hogy ez.
Teljes mértékben az.
Ez itt a Schönfeld hangszere, igen. Ez a...
Ne haragudjatok, ez szakmai ártalom. Arra azt mondta a Laci, hogy azt tippeli, hogy egy hangszer olyan xilofonszerű. Én elárulom, hogyha segítek, hogyha erre ráütnél, akkor az eltörne.
Ó, jaj.
Hát gyengéden kell ráütni. Vagy ha eltörik, akkor a sok szilánkon tudsz játszani. Volt olyan videó, ahol törött tenyér terepeken játszottál, de az
ez igaz.
Darabokra törted a szív.
Pontosan így van.
Zseniális volt.
És azt mondanám, hogy ez megfelelő, de sajnos nem zenebatyus hangszert keresünk. Ebben az esetben nevezhetjük igazi hangszernek is, de én csak zenebatyus hangszerként emlegetem az összeset, tehát az ott üveg.
Jó, azért menőzök jó, így félszemmel a közönség válaszaira reflektálva. Igen, csak rosszul szólaltatnánk meg, mert ezt fújni kell, nem pedig törni, írja a Doc 187, úgyhogy én hiszek neki.
Az üveget?
Hát, üvegtrombita, nem tudom.
Ezen kommentelőnek azért... vagy megkérdezném tőle, hát ha még kommentel, hogy melyik irányból és hogyan fújna bele ebbe a hangszerbe. Csak azért lehet, hogy nem látszik jól a kép, de ezek ilyen üveg szeletek.
Hát, ezek akkor lehet olyanok, mint ahogy a boros poháron játszunk így körbe, és vizes ujjal kell így húzogatni a tetejét?
Az például simán lehet.
Király.
Fú. Na jó, szerintem én most megőrülök az izgalomtól, úgyhogy...
Rácsuk le a leplet, hogy ki hangszer, ki keletkezett hangszernek, és ki lett végül.
Jó, én nem módosítok, marad a három.
Én is maradok
hangszer,
a három.
Aztán a végén az jön ki, hány kép van itt?
Öt.
Igen, tehát, hogy öt kép, de ebből hat hangszer van, mert a képernyő kijelző is.
És maga a hangszer, így van. Direkt így tettem fel a kérdést, hogy legyen esélyetek, hogy csak a számot kell megmondani. Szóval az első hangszerünk az egy seng, a bal felső sarokban, amit láttok.
Nagyon szép.
Az egy kínai fúvós hangszer.
Tehát az na, a Marci eltelelt egy fúvós, igen.
Az a kis nyél, ami mintha a fegyvernek a markolata lenne, oda kell befújni.
Aha.
És felfelé áll akkor így az egész szerkezet?
És fölfelé áll az egész szerkezet, és ezek kicsi sípok, tehát ott is látszik, hogy vannak rövidebb, meg hosszabb ilyen kis sípocskák, és azokat vagy befogják, vagy nem, ezzel szólaltatják meg.
És ez mekkora, tehát, hogy ez ilyen kézben tartható valami, vagy ez
kézben,
két kínai agyakkatona ott két oldalon tartja, amíg
nem kell, tűnye. Nincs szükség hozzá agyakkatonára, hogy tartsák, tehát ez tényleg egy kézben tartható hangszer. A jobb felső sarokban található tárgy is hangszer.
Ójaj!
Ez egy szél hárfa.
Nagyon szép, és ez úgy van kitalálva, hogy ha fúj a szél, akkor játszik, ha nem fúj, nem játszik.
Ez úgy van kitalálva, hogy azért van ennyi-ennyi irányban az a sok cső, hogy szinte bármerről jöhet a szél, és megszólaltatja, és nagyon szép harmóniákat tud ez kiadni. Ez a
ez egy fiction álló
szél. A környéken lakók nem tüntettek ez ellen? Tehát.
Én azt gondolom, ez kb. Olyan, mint a zenéli út, a 67-es út, meg az amerikai mása, hogy szerintem egy idő után lehet rajta.
Imádhatják akkor a környéken.
Igen, lehet ezen szenvedni egy kicsit.
Király.
Muszáj, hogy odaugorjak az üvegre, mert az is hangszer. Bal alsó sarokban.
És na, te például hogy szólaltatnád meg, csak szakmailag így egyeztessünk erről?
Szakmailag ez egyértelműen, tehát a Marci tök jól mondta, hogy pontosan úgy használják, mint hogy az üvegen így végighúzzuk a vizes ujjainkat, csak itt nem kell mozgatni az ujjadat, hanem ezt tekerik.
Forog a cucc!
Durva, mi?
Azt az eget!
Ez egy üvegharmonika.
Nagyon szép.
Az benne a nagy kulság, és csak tartod az ujjad, és ahova teszed, az szólal meg. Ez nagyon, én nekem
és előtte tetszett. Valaki rácsapott, akkor így vagdossa el az ujjaidat.
Igen, tehát azért is ott, hogy azért xilofonnak elég szívás lenne, ha azt így megütögetnénk, mert szerintem azért strapabíró, de könnyen eltörhetne. Ezt egyébként Benjamin Franklin találta föl.
Mindent körülbelül.
Mint mindent a világon. De hogy ez én nagyon szeretem a hangját is, meg egyébként is nagyon jó találmány, tehát tökre tetszik, hogy ezt az egész ötletet ő így megfordította, és csinált egy ilyet.
Zseniális.
Tehát a hárommal már jók vagytok.
Na, és nagyon
lesz közben, miközben ezen játszanak, egy fotelben ülnek, vagy valaki kíséri hát egy
az
fotelen?
Az a kérdés, hogy a jobb alsó sarokba, hogyha nézünk, igen, akkor ott látszanak, igen, a csövek, hogy vannak kisebb, meg egyre nagyobb csövek. Uh-huh. A kisebbneknek magas hangjuk van, a hosszabbaknak meg mélyebb hangjuk van, ha valaki játszik rajta, mondjuk én. De alapvetően ez egy gerincoszlop szobor.
Király! Akkor...
És az utolsó pedig egy kiállítási tárgy, ami itt a bal oldalon található.
A fotel.
Akár fotel is lehetne, de nem fotel, ez csak egy művészeti alkotás, amit biztos vagyok benne, hogy tök jól lehetne zenén, tehát én szívesen kipróbálnám, de a hármasat tökéletesen eltaláltátok.
Tehát akkor úgy adtok helyes választ, hogy közben hülyék vagyunk?
Igen, pontosan, okay. És nekem ez...
Ha jobban belegondolsz,
tudsz... Célom,
ha jobban belegondolsz, ez tényleg jó. Jó, ez nagyon jó volt. Akkor ez most kaptunk úgy két pontot, hogy teljesen fogalmatlanok voltunk, 3-3 eddig az állás.
De amúgy az annyira jó érzés, amikor az ember így a semmiből tud valami aránylag értelmes választ hozzáfűzni.
Hadd mondjam,
tudod, amikor bemész vizsgára, mondasz valamit, adsz egy választ, és a tanár úgy értelmezi, hogy te a jó választ adtad, holott nem, és így lapítasz utána, hogy én nem erre gondoltam, de oké, írja.
És amikor a hibát hibásan javítva végül jó eredményt kapsz.
Pontosan. Én gyógypedagógus vagyok, tehát én mindig azt akarom meghallani, amit tudtok, és nem azt
mondom. Ja, értem. De te látod bennünk a szakmai lehetőséget, jó?
Igen. Jó. Na nézzük, hát ha gerincoszlop kérdéssel folytatjuk tovább, és
Zoli megjelent. Én nézem, mert itt jönnek orba szájba a kommentek.
Mármint, hogy sűrűn.
Sűrűn, igen. Ja, ez úgy.
Ja, nem tudom, csak...
Sok komment jön. De nagyon jó, én közben félszemmel nézem ezeket. Tök jó, hogy érveltek. Nem mondom, hogy ez sokat javított a helyzetünkön. De
kérdezik, hogy puha ütővel lehetne a kötözött sonkán játszani. Ilyen szivacsosan.
Én biztos azért nem próbálnám, tehát ha az enyém lenne, kipróbálnám, amúgy nem feltétlenül, de stabil üvegek ezek, tehát aha, alapvetően, ha nagyon óvatosan megüti az ember, de ezt nem én mondtam, és letagadom, ha holnap valaki összetör egy üvegharmonikát, tehát, hogy, de az, én biztos kipróbálnám.
Aha. Na jó, nézzük, hogy milyen állatok próbálnak ki mit. Ah, micsoda átvezetés.
Azt mindenki tudja, hogy a macskák azok űrlények, és el akarják foglalni a bolygót, és ennek megfelelően vannak érdekes dolgok az anatómiájukban, illetve viselkedésükben. Ezzel kicsit a harmadik kérdésre is utalok, de most maradjunk a második kérdésnél. Tehát a felsoroltak közül mely anatómiai képlet nem található meg macskában. Jó, A válasz a harmadik szemhéj, B válasz buzogányszerűen tüskézett pénisz, C verejtékmirigy, vagy D jobboldali nagylábúj.
Fú. Jobboldali nagy láb, már jó, oké, jobboldali nagy láb.
Kedves...
jobb hátsó lábon nagy lábúj.
Kedves nézőink, akinek van macskája, az most vegye magához, és azt szerint írja be a válaszokat, akkor most nekem kell érvelgetnem, ugye? A buzogányszerűen tüskézett péniszük van. Tehát ezzel tisztában vagyok. Illetve nem tudom, hogy buzogányszerűen tüskézette. Tehát lehet, hogy ezen van a... lehet, hogy ilyen cséphadarószerűen tüskézett, és ez valami szakmai szakkifejezés. Tehát, jaj, még nem kell érvelni, meg kell jelölni valamit.
Ezért mondom, hogy mit csinálsz én közben. Leírom gyorsan, hogy ne kompromitáljuk a dolgot.
Marci, lehet, hogy nincs nekik buzogányszerűen tüskézett péniszük.
Jó, köszi. Amúgy durva, mert amikor biológiából tanultam utoljára állatokról, még gimiben, akkor a madarakat tanultuk agyon meg vissza, hogy miük van, meg miük nincs, de a cicákról abszolút nem tanultunk semmit, pedig mindenki várta az emlősök osztályát tanulni gimiben, és 2 perc alatt letudtuk, hogy vannak benne ilyenek, olyanok, amolyanok, viszontlátásra nem izgalmas.
Akkor jó kérdéssel készültem.
Igen.
Jó, én megjelöltem valamit.
Én is, de már firkáltam a lapra így össze-vissza, úgyhogy most így.
De akkor most ne is mutassuk? Vagy
de mutassuk. Én a C-t írtam be.
Én a D-t írtam.
Én először a D-t, de aztán átjavítottam C-re, úgyhogy a C nekem a végső, vagy hát a nem végső, de az első végső.
Akkor nem is a buzogányszerűen tüskézett péniszem zavart meg ezek szerint? Vagy?
Nem. Én azt, egyszer már megvan ez az élmény, hogy én ezen meglepődök, és...
Szerintem átveszem innentől kezdve a szót, mielőtt beszámolsz az élményeidről.
Örülök, hogy nem én beszélek.
De házi macska volt, vagy valamilyen termetesebb oroszlán?
Na jól van, László, most már.
Zoli, egy kérdésem lenne.
Mi a második szemhéj?
Ezek, igen, ezek macska specifikus dolgok.
Nem feltétlenül.
Tehát, hogyha ott a macska helyet írnál, akkor is stimmelne ez a kérdés? A buzogányszerű pénisz leszámítva.
Ha kutyát írnék, akkor stimmelne a kérdés.
Tehát a B-t nem leszámítva, a többi stimmelne a kutyát.
Nem feltétlenül.
Jó.
Írják akkor, közben akkor... többen a C-t, az... Valaki írja, hogy a C, mert cica. Úgyhogy...
Nem, oké, akkor kezdem kizárogatni, hogy jól bekavarjam Marcit.
Jó.
Harmadik szemhéjük van. Ezt onnan tudom, mert ezt most kijelentettem. Értem. És olyan jól hangzik. Nem az szokott így begyulladni nekik? Valamilyen ilyen valamiük van, hogy így záródik, meg van benne még valami, de az lehet, hogy a kígyók, nem tudom.
Vagy a vízilovak.
Most a szíveddel gondolkodtál?
Egyébként. Nem, hát figyelj, a kígyók a is ilyen kibolékony állatok, meg a, főleg az óriás kígyók, meg a macskák is, tehát ez így rokon. De ezt majd mindjárt helyre rakod, hogy mekkora baromságot mondtam. A péniszt azt megbeszéltük. A verejték mirigy az nekem gyanús volt, mert miért verejtékeznének, de úgy rémlik, hogy mintha talpukon lenne, nem? És hogy azért hagynak ilyen nyomokat, tehát hogy ezt most az érveimet mondom, hogy én azért hagynám benne a verejték mirigyet, és bármennyire is... Úgy tűnik, mintha ez egy kamu lenne, hogy a jobb hátsó lábon nincsen nagy lábúj, de ez jól meg van fogalmazva, mert ez nem jelenti azt, hogy mondjuk a bal hátsó lábon is ugyanígy ne lenne, tehát hogy szerintem még csak játszottál a...
Ha nem hiába van neked PhD-d, én úgy érzem.
Ajaj.
Jól megkavarja, úgyhogy én ezért mondtam a D-t, a nagylábújat, és szerintem verejtékmirigye van a macskáknak, csak a testüket így nem van így. De várjál, akkor a macskák miért nem lihegnek? Mint a kutyák.
Mert a talpukon kinyomják az izzadságot biztos.
Lihegnek ezt egyébként.
Hanyat vágják maga, lihegnek a macskák.
Igen. Hát nem gyakran, de szoktak, igen.
Nagy melegük van, akkor biztos.
Meg a nagy fülükön tudnak hőt leadni biztosan, mint a nagy ugróegerek, meg a kis ugróegerek, meg ezek a sivatagi lények.
Tudnak, már nem tudom mekkora a jelentősége.
Lehet, hogy szeretik a meleget, és így...
Szeretik egyébként a meleget, a radiátorra is fölmennek néha, úgyhogy már égett szőrszagot érzel, de ők még mindig ott ücsörögnek.
Figyelj, terelem egy kicsit a szót, mielőtt Marci kifejti. Bálint kérdezi, hogy te dolgoztál már szarvasmarhákkal?
Én?
Te.
Vagy te. Nem.
Te. Nem,
csak kis
állatokkal. Nem tudom, miért így mondom a képernyő felé, de nem csak kis állatokkal. Szóval, ezt mondjuk ők is hallják. Marci, te jössz.
Én közben puskázok a közönségtől, hogy változtassak, vagy ne változtassak, nagy kimban vagyok a CD között vacillálva. Nekem ez a harmadik szemhéj fura, ezt mindenképp mond majd el, én a másodikkal se vagyok tisztában, meg hogy mit definiálsz szemhéjként, hogy csak ezt a bőr témát, ami így itt van az egész előtt, mint az ember anatómiában, vagy van más héj is a szem felszínén, mondjuk, mint a szaruhártya, ami mondjuk, mint egy héj a szem tetején.
Hát a szemhéj, az ugye abból kettő van, egy alsó, meg egy felső, mármint szemenként, összesen nyilván négy van. Már akinek
akkor a hatodik szemhéjre kérdeztél.
Igen, jogos. És akkor van egy harmadik szemhéj is, ami egy különös anatómiai képlet, ami mit jelölt?
Csak azt még nem tudjuk, hogy a macskáknál van-e ilyen, ugye? Mert nem, még itt lehet módosítani, vagy már megtartottuk?
Nem, én lehet, hogy módosítok a délre, csak ez olyan rossz, hogy nem tudom, kín.
Módosítok egy pontra többem lesz.
Igen, ez. De módosítok a délre, mert ezek általában az ilyen kérdések, hogy nincs, de biztosan, ha felszeletelünk szövettanilag egy egész macskát, és megnézzük az összes réteget, egy kósza verejtékmirigyet biztosan találunk, mert nem igaz, hogy ne lenne.
Ugye, azért jó, hogy változtatsz
mondjad,
a délre, mert Gepard írta, hogy a helyes válasz a D, végignézte a macskáját, tehát macskája van, Gepard, szerintem ez így...
Nagy macska.
Lehet, hogy hiteles forrás, igen.
Oké. Okay.
Mondja Zoli.
Semmi, most már aktualitását vesztette. Nem tudom, elmondjam a helyes választ?
Mondd el a helyes választ.
Mert már annyit fejtegettétek szerintem a Laci-nak a kifejtegetéséhez már sokat fűzni nem tudok. Szóval a harmadik szemhéj az egy kötőhártya kettőzet, aminek van egy porcos váza.
Király.
Emberben is megvan ennek a maradványa, rudimentuma, ez az úgynevezett könyvhúsocska, ami itt a szemed belső sarkában van. Na most kutyában, macskában ez, jaj, de szép, kutyában, macskában ez kifejezetten nagy, egy lebenyszerű, és macskán viszonylag gyakran látszik is, amikor szenderegnek, és félig le van hunyva a szemük, akkor felhúzódik a szaruhártya fölé, és egy ilyen zombiszerű tekintetet ad a cicának. Ez a harmadik szempély.
Nagyon menő.
A B teljesen igaz, apró szaru tüskék vannak a kandúroknak a péniszén. A heréltekben ezek visszasorvadnak egyébként. C. Verejtékmirigy. Van macskában verejtékmirigy. A testükön jellemzően a nagy testfelületükön nincs, de a talpárnákon, arcon, száj környékén, illetve a végbélnyílás környéki régióban vannak verejtékmirigyek, és valóban...
Akkor már tudjuk, hol hűtik magukat.
Igen, járkál a cica, akkor időnként ilyen nedves nyomokat hagy maga után, amikor izzad a talpa. És a helyes válasz a D, nincsen nagy lábújjuk, se jobb oldalon, se bal oldalon nincsen, négy ujjuk van hátul. Ugyebár anatómiában a számozás az nem az szerint megy, hogy hol indulunk, hanem hogy fejlődés tanilag melyik ujjnak felel meg, nekik hiányzik az első,
az
és ezért csak kettes, hármas, négyes van a hátsó lábon. Wow. Kutyában időnként van egyes, nem minden kutyában, ez az úgynevezett farkaskarom.
Akkor ezt nézik az állatorvosok, amikor
igen. Az a nagylábújuknak megfelelő új, ami valamelyik kutyában hiányzik, valamelyikben csak egy kis bőrfüggelék, szinte egy karommal, nincs is csontos váza, és van olyan kutya is, aminek komplett csont alapja van ennek az újnak.
Szuper! Ma is sokat tanultunk.
Igen, de nézzük, mondjam. Hogy... Igen, mondjad, bocsi.
Mondjad, nem csak át akartam kötni, hogy nagyon hangzatosak voltak ezek a témák és hangos témák.
Én úgy akartam átkötni, hogy az egyensúly viszont a zongorázáshoz nagyon fontos, úgyhogy halljuk is, hogy milyen kérdés következik.
Ez jobbnál jobb.
Isteni, nem is tudom, hogy én már a nagylábújjammal is tudok zongorázni, lehet, hogy így, de mondom akkor a második kérdést, amihez majd technikai segítség is párosul, ugyanis most az előbb képet mutattam, most hangot szeretnék nektek mutatni, tehát készüljetek fel, hogy hangot fogtok hallani, és az a kérdés, hogy milyen hétköznapi tárgyat hallasz?
Oké.
Okay. Jó, akkor ezt most itt kell kikapcsolni a mikrofonunkat, amíg lejátszuk, ezt valahogy ti is fogjátok mindjárt hallani. Az én elmentem a vásárlókért pénzent hallottuk.
Ez, és ez csak az állatorvos kedvéért gondoltam, hogy legyen egy állatos.
Nagyon szép, nota. Kedves gesztus.
Hát ezt egy állaton játszod.
De ezt most meg kell nevezni, vagy van,
talán igen.
Vannak opcióink?
Van négy opció. Ha akartok élni vele, de hát szerintem egyből tudjátok. Tehát egy, nem akarlak titeket megzavarni ezzel a négy opcióval.
Nekem lett volna tippem, de próbáljuk meg inkább.
A négy opciót kéritek?
Igen.
Akkor mondom.
Itt közben ilyenek jönnek, hogy műanyag kanál, pingponglabda,
én amúgy műanyag evőeszköz,
sineg, gumi, kábel a falból, megőrültek a macskáink, valami, ami peng, ilyen válaszok jöttek eddig.
Na nézzük, mi peng, milyen lehetőségek penghetnek.
Az első az egy szívószálat. Hallottatok? A második, nyugodtan lehet próbálkozni vele, a második, hogy egy fogpiszkálót hallottatok. A harmadik, hogy egy befőttes gumit hallottatok. És a negyedik pedig, hogy egy tojás szeletelőt hallottatok. Tehát szívószál, fogpiszkáló, befőttes gumi, vagy tojás szeletelő. Na, most már én is hallottam, de jó. Zoli, ezt te is hallottad egyébként? Ezt a...
Igen, igen, sikerült.
A nézőknek közben, hogy még egyszer meghallgathassák, egy kis csendet adjunk, hogy be tudják játszani még nekik. Én amúgy jelöltem közben, Laci, ha te...
Én is. Kocsánbe megmutatom, hogy...
Nem tudom, mi látszott, közben sikerült megmutatni. Nekem van egy nagyon csodás élményem még az általános iskola alsó tagozatból, amikor jöttek bábszínészek játszani hozzánk, és a tanítónéniket kiállították, mint az angyalok kara, és ők tojás szeletelőn kellett hárfázzanak, és emlékszem, hogy vörösre nevették a fejüket. Úgyhogy szerintem ez a tojás szeletelő lesz, mert ennek van ilyen pengő-bongó hangja. Amúgy anélkül, hogy bármit mondtál volna, én műanyag kanalakat mondtam volna, amik tudnak így pengeni. Uh-huh. De így a tojás szeletelőre tippelek. Laci, közben mi?
Ó, egek, nem azon gondolkodtam, hogy a tojás szeletelőből úgy van két típus, az egyik, ami így cikkekre szedi szét, a másik meg, ami... És ugye nyilván erre a hárfaszerűre gondoltam, csak az jutott eszembe, hogy a húrok ott azonos hosszúságúak, és nem esett le, hogy ezeket le lehet fogni, mondjuk.
Akár, vagy biztos van 6 szériája ennek, és rövidebb, hosszabb tárgyak, de a lefogás az például, vagy mint a gitárra szokták tenni azt a fogócumót, amit úgy hívnak, hogy...
Kápó.
Kapcsa mondja, hogy fogpiszkáló és dorombhoz hasonlóan használta, hogy lerakta mondjuk a... asztal szélére, és úgy pengette. Én lehet, hogy vált, de nem milyen fa hangzása volt, nem tudom, nekem a gumi az így valamilyen műanyagszerű szének hangzott.
Ezt rendkívül jó ötletnek tartom. de támogatlak titeket minden döntésben. Annyit hagyd mondjak a tojás szeletelővel kapcsolatban, hogy ugyanolyan hosszúak, ha most úgy nézzük, hogy ez is egy hangszer, a húrjai, de a feszessége nem ugyanolyan. Tehát ha megpengedtek egy szeletelőt, nagyon valószínű, hogy 6 különböző, vagy 8 különböző, vagy ahány...
Nekem 8 húros tojás szeletelőm van.
8 húros. Tehát te már ilyen haladóbb szeletelővel játszottál. Szóval, hogy a feszessége sem mindegy, ugye minél feszesebb, annál magasabb a hangja, és hát ez általában egy darab damil, vagy ilyen fém húr, aha, ami viszont nem tud pontosan ugyanolyan feszes lenni. Ez csak arra, hogy ugyanolyan hosszú, vagy nem ugyanolyan hosszú, tehát viccből is lehet játszani rajta, de ha mind a 8-at, hogyha neked olyan van, mind a 8-at megpendíted, és minden 8-at ugyanolyan hangja van, az nagyon durva.
Fú, most nagyon kéne egy fog piszkáló, mert itt már komplett tanácsadást kapunk a hallgatóktól, illetve nézőktől, hogy hogyan kell ezt játszani. Én változtatok fog piszkálóra, ez nem tudom, melyik opció volt?
Írd oda, hogy fogpiszkáló. Én tojás szeletelőt hagyom, megtartom azt a...
Jó, engem meggyőztek a nézők, úgyhogy nem kapnak videót, ha rossz.
Viszont annyi segítséget szívesen nyújtok, hogy direkt használtam ilyen tárgyakat, amik otthon vannak. Tehát ha akarjátok, próbáljátok ki, elvileg kell, hogy legyen mindenhol.
De most ide be vagyok szorítva.
Én is tudok úgy, innen most kiszaladni, sajnos.
Jó, akkor...
Mondom, a szívószálat ki tudtam.
Ez a végleges döntés?
Szívószállal is lehet, nem? Így...
Csak az nem peng, hanem így...
Jó,
nem tudom,
fogpiszkáló, ez a végleges.
Jó, én maradok a tojás szeletelőnél.
Szerintem meg befőttes gumi. Befőttes gumi. Egész biztos vagyok benne.
Egészen biztos benne. Hát nem esik jó, hogy a szívószálat senki nem jelölte. Azért... Na mindegy.
Ezzel, akkor ezt hogy csináltad?
Én nem azt mondom, hogy ez a megoldás, csak az, hogy sajnálom, mert én nekem a szívügyem a szívószál. Azt szeretném kérni, hogy játsszuk le a videót, ugyanis én ezt videóra vettem.
Igen, a nézők láthatják.
Ja, a nézők már látják?
Nem tudom, hogy mindjárt bejátszák nekik szerintem. Igen, már...
Jó, most van egy kis delay, úgyhogy ez...
Ó, aj. László, el fogsz húzni a pontokkal.
De miért te ezt látod? Én még nem látok semmit. Nekem itt nagyon el van csúszva.
Én itt vagyok a YouTube-on, és látom.
Én is a YouTube-on nézem, és...
Igen, látom, Laci, és befőttes gumi az.
Igen. Gratulálunk Zolinak.
Jó, nekem teljesen elment most a kép a YouTube-ról, úgyhogy...
Laci, igazad van.
Fogpiszkáló volt?
Fogpiszkáló volt.
Tökéletesen, és aki ezt kommentelte, az nagyon profin hozta a hasonlatot a dorombhoz, tehát valóban megpendítettem, és letettem, ez most éppen egy vágódeszkára raktam, de bármire is elrakhattam volna. Aha. Viszont a doromb azért nem teljesen jó példa, mert ott az artikulációval változtatjuk a hangszínt.
Igen, ezt írta is valaki, hogy már nem tudom, elcsúszott, de hogy a száddal változtatod a hang.
Így van, tehát ott nem változik a hangmagasság, valójában csak a hangszín változik, és annak halljuk a dallamát. Itt viszont változott, mert az ujjam mozgatásával rövidítettem, illetve hosszabbítottam a fogpiszkálót, és a hosszabb az mélyebb hangot adott ki, a rövidebb meg magasabbat.
Jó, akkor ajándéknak azoknak, akik segítettek nekem, és jók voltak, erősen készül a kovászról szóló videó a mikrobiológiájáról, már voltam vágóképeket felvenni tegnap egy búzaföldön, hogy hogy is kerül az élesztő gomba, meg minden a kovászba, úgyhogy nagyon izgalmas adás lesz, mert készülök rá, jó? Így egy-két hónap és megkapjátok.
Várjuk szeretettel. Ebben egy állandó blokkunk.
Csak vigyázz, Laci, mert azért a Covid-dal szerintem óvatosan kell bánni. Covid?
Egy szójáték.
Köszi, elég lassabban ment át, tehát leesett neki csak a...
Van ott is 20 másodperc csúszás, mint az...
Így van, csak ennyi.
Laci, elvesztettük.
Én innen kiléptem, Marci még innen behozhatod, innentől elvesztettetek engem. Jó.
Na szép.
Jó, na nézzük következőt. Köszi.
Én jövök?
Igen.
Igen.
Én jövök.
Na, két-négy az állás eddig.
De nagyon jól át lehet kötni, mert szó volt a dorombról, És én a macskák dorombolásáról fogok most kérdezni.
Elképesztő, elképesztő.
A macska dorombolás mechanizmusa az nagyon sokáig ismeretlen volt az emberek előtt, mert meglehetősen nehéz vizsgálni. Mert ha kifeszíted a macska száját és belenézel a torkába, akkor abba hagyja a dorombolást. Ha behaltatod, hogy ledugj egy endoszkópot, akkor is abba hagyja a dorombolást. És több elmélet is állt sokáig, azt illetően, hogy hogyan is dorombolnak a macskák, és mind a mai napig nem tudjuk teljes biztonsággal, szóval nem azt fogom kérdezni, hogy mondjátok meg biztosan, hogy hogyan dorombolnak, hanem csak azt, hogy melyik a vezető elképzelés, ami, hát mondjuk úgy, hogy közel biztos, hogy új van.
Jó, az mert ultra hanggal nézték közben, hiszen az úgyse zavarja a macskát.
Az első válasz a nagy valószínűséggel, így fogom kezdeni az összeset, nagy valószínűséggel az orrüregükben lévő úgynevezett nazális turbinákat rezgeti a kibeáramló levegő, amikor az állat megfeszíti a lágy szájpadlását. B. Nagy valószínűséggel a rekeszizmukkal szűkítik a véna cava caudalis átmérőjét, amitől a vér áramlása örvénylővé válik, és az így keletkezett rezgés hangját erősíti fel a tüdőürege. A Marcinak mondom, hogy
véna cava inferior.
A véna cava inferior megfelelője. Igen, csak ugye állatban
a... Nem mondasz lett, mert az neki igen, a farka igen. felé hát van. És
más a latin nevezéktan, mint hogy...
Nyugodtak lehettek, engem nem zavart meg ez a probléma.
De különben embernél is használjuk, mint irányjelzést, úgyhogy...
De csak gondolom valahol a farok csigolyák körül, nem? Vagy...
Hát de mondjuk azt is, amikor azt mondjuk, hogy kaudál felől tekintve, akkor az azt jelenti, hogy alulról nézzük mondjuk a valamit. Aha.
Ibolyát például.
Ja, ma volt a patológia vizsgám, úgyhogy sok, igen, igen, ez mind aktuális. Közben kérdezte is valaki, hogy állok, mert általános blokk ez a műsorokban, hogy én miért nem vizsgára tanulok a helyet, hogy itt szórakoztatnám.
Hát az... most is ezt teszed.
Persze.
Ez így van.
Így van. Na, C-válasz.
Nagy valószínűséggel az agyukban található, mármint a macskák agyában, úgynevezett neurális oszcillátor szaggatott impulzusokat küld a gége izmainak, amitől a hangrés az nagy frekvenciával nyílik, záródik, és az átáramló levegő az zörgő hangot ad, kibe légzésnél egyaránt meg tudja csinálni a cica. És a D-válasz az az, hogy kamu az egész, még a mai napig se tudjuk igazán, hogy hogyan zajlik ez. Nem nevezhetjük ki egyik elméletet se vezetőnek, mert csak sötétbe tapogatózunk.
Hát,
de várj, ezek közül három elmélet felvetődött a történelmi korokban a macska dorombolástani kutatások során, csak ezek közül kettőt most már biztosan kizárhatunk, vagy...
Az Indexen volt egy cikk arról, hogy miért dorombolnak a macskák, és nem emlékszem a tartalmára, mert az okára nem emlékszem pontosan, ez alapján itt most lesz egy erős tippem, remélem.
De nem ez a kérdés, hogy miért dorombolnak, hanem hogy hogyan dorombolnak.
Hogyan, igen. Jó, hát én, Laci, te jelöltél?
Nem. Nem tudom, azon gondolkodom, hogy... Nagyon sokan írják az egyiket, ugyanannyian, mint a másikat. De ez olyan zállatorvosos lenne úgy, hogy megjelölöm a D-t.
Én a C-t jelöltem.
Oké. Okay.
Hát, te érvelsz, vagy te jössz?
Szerintem most én megpróbálom. Mondjam. Tehát a... nazális turbinákat rezgeti meg, érv az nekem ott sántít, hogy nem a macska feje dorombol, és szerintem nem rezgetné le a teljes testét a cicának a feje, úgyhogy én ezt ezért kizártam. Aztán, igen?
De hogy nem a feje dorombol? Hát hol jön ki belőle a hang?
Hát amikor megfogod, az egész hasa rezeg, vagy az egész melkasa rezeg a macskának.
Nem vezetné el a csontozata a rezgést?
Vélhetőleg szerintem ezeket a, mert ugye ez egy ilyen mély hang, tehát alacsony frekvenciás, és szerintem azok a rezgések, tehát például a csontvezetés a hallástani vizsgálatoknál, ugye ott a magas frekvenciát a csont könnyen bevezeti, de a mélyeket szerintem nem tudja a csont sem olyan.
Nem fordítva?
Hát,
amit ti ezen vitatkoztok, Doc 187 írja, hogy az alapjárata a cica motorjának, ha éhes, akkor 11.000-es fordulaton visi.
Nem tudom, hogy nem gyengül annyira a vezetés során, hogy még berezgesse a teljes mellüreget akár, vagy az ott lévő nem tudom miket, és nem tudom, nekem ez sántít.
Hát ugye Matyi, neked van macskád is, meg azért értesz az ilyen rezonációs dolgokhoz, mi a véleményed erről a felvetésről?
Én most befolyásolhatok itt a gondolataim?
Persze,
nyugodtan. Persze, sőt, folyásolj be.
Én kifejezetten a D-re gondolok. teljes mértékben, tehát hogy a Rossebb se tudja, hogy ez. Azt se tudjuk, hogy miért, és azt se tudjuk, hogy hogyan.
Pedig Rossebbet egy nagyon bővelt embernek ismerem.
Jó, ez ma már teljesen elmegy ez az adás, látom. Na, mondjad, Marci, akkor ezután a...
Hát ha bármi berezgetni annyira a nagy vénákat, hogy az konkrétan összerezegjen, szerintem az olyan károsodást okozna, hogy trombotizálna a cicának a vénakávája, amitől elég hamar tüdőemóliában elpusztulna szegény. Bár vérnyomás mérésnél ugye ott is összeszorulnak a vénáink ugyanígy, és ugye vannak ezek a hangok, ezek a Korotkov hangok, amik adják ezt a hagyományos nyomásmérést, tehát ott is van ilyen, de szerintem azért gáz lenne, ha cicerezgetné a kis vénáit ilyen hosszan, úgyhogy én ezért írtam a C-t. Az tűnik a hang kiadásnak egy olyan természetes útjának, amivel lehet ilyeneket. És tanultuk azt is, hogy különben vannak agyi oszcillátorok, amik az ilyen rendezett gerincvelői mozgásokat szerveznek a alacsonyabb rendű állatokban.
Mint a macskák.
Jó, hát úgy igen, tehát hogy az emberben ezek fölül vannak írva és le vannak kontrollálva, és ezért ezek csak akkor jönnek elő, ha károsodik az agykéreg, és nem kontrollálja őket, de a cicákban meg kutyákban vannak ilyen mozgások, úgyhogy én ezért így a C-t írtam, mert oszcillátor is el tudom képzelni, meg a hangnak is ez egy olyan jó útja.
Nem akarok most ehhez hozzáfűzni semmit, amíg a Laci nem fejtette ki.
Igen, én igazság szerint nem látom akkor, hogy mi a nagy különbség így anatómiai ismeretek hiányában, hogy akkor mi a nagy különbség az A meg a C között. Mert hogy mind a kettő úgy nagyjából arra a területre lokalizálja a hangnak a...
Hát az egyik az orrüreg, a másik meg a gége.
Jó, figyelj, ahhoz képest, hogy itt érzed a macskán, hogy itt van vagy itt van, az már nüansznyi.
Hát nem nüansznyi azért.
Hát nem mindegy. Nem mindegy, meg két külön kérdés.
Meg az orrüregeiket, tehát nem tudod szűkíteni, nem tudod tágítani, tehát nem tudod szabályozni azt, hogy az orrüregben hogyan legyen a rezonancia, kivéve ha be vagy taknyosodva, és ott fújod ki, és az rezonálod be, ahogy fújod ki az ott lévő dolgokat.
Meg ha mindegy lenne, gondolod, két külön választ adtam
volna. Na, ez az.
A C nekem azért nagyon gyanús, egyrészt nem nagyon értem, másrészt annyira precíz, hogy ez megint csak az állatorvosi perfekcionizmusnak.
Na, de lehet, hogy kitaláltam egy egész sztorit.
Azért mondom, hogy,
ja, hogy az gyanús,
az egészet
hogy
kitaláltad, és én annyira hallom, amikor szerintem a hallgatók ugyanígy vannak vele, vagy nézők, nem tudom, milyen hallgatót mondok mindig, hogy hallják a hangodon, ahogy mondják. Nem, szóval, hogy a te hangodon hallják azt, hogy a jó Rossebb se tudja semennyire se. Mondja csak ezt, mondjad, mintha ez egy videóban lenne.
Hát a jó Rossebb se tudja semennyire se.
Így van, és ezután jön, hogy a kullancs megförmed. Szóval én a D-re tippelek, és ezen nem változtatok.
Jó.
Jól van. Akkor a helyes válasz, elárulom. A C.
Igen.
Az A válasz, azt én találtam ki, a B válasz, annak egy részét én találtam ki, de egyébként az egy darabig tartotta magát, mint elmélet. Nem tudom, mikor dőlt meg, valószínűleg elég régen, mert egyébként tényleg, hogyha a nagy vénákban turbulens áramlás keletkezne, az nem volna túl kedvező vérrög képződés szempontjából, úgyhogy ezt teljesen egyetértek az okfejtéseddel.
Örülök, Marci. Köszönöm.
Úgyhogy a C az, ami ami a helyes válasz, vagy hát nagy valószínűséggel helyes válasz. És ez a neurális oszcillátor, ez ugye az agyban egy régió, ami szaggatott ingerületet ad le, és akkor a gége izmai erre reagálnak egy ilyen remegő összehúzódással. És azért is gondoljuk, hogy ez a helyes válasz, mert azokban a macskákban, amelyek idegsérülés miatt gége bénultak, azok nem tudnak dorombolni.
És a levegőt kapnak?
Marci?
A levegőt kapnak ezek a gége bénult macskák, mert hogy akkor nem zárul össze a glottis?
Hát nehézkesen. Nehézkesen. A teljes gégebénulás, bár én macskában még nem találkoztam gégebénulással, de kutyában nagyon kellemetlen és vezethet bizony fulladáshoz is, úgyhogy ezeket operálni szokták.
Uh-huh. Uh-huh. De a macska az nem akkor dorombol, amikor jól érzi magát, mert pedig egy gégebénult macska az valószínűleg nem érzi jól magát.
Egyrészt akkor dorombol, ha jól érzi magát, de nem csak akkor, tehát nagyon, hát nem nagyon sok, de sok triggere van a dorombolásnak. Félelmükben is tudnak dorombolni. Ez egy megerősítés a környezetnek, hogy jaj, én dorombolok, nézzétek, milyen aranyos vagyok, nem bántok senkit, nem kell, hogy haragudjatok rám.
Ügyes.
Amikor manipulálni akarnak minket, éhesek, akkor is dorombolnak, illetve megfigyelték, hogy fájdalmukban is képesek erre. Ennek a hátterében azt gondolják, hogy esetleg a dorombolással endorfinok szabadulnak fel, amelyek ugye a test saját fájdalomcsillapítói, uh-huh. és ezáltal tudják mérsékelni a fájdalmat.
Kivéve, ha a fájdalom az a gégebénulásból származik, mert
igen, akkor meg vannak lőve. Igen.
Én amúgy ellés közben dorombolnak, azt mondom.
Igen, nem mindegyik, de előfordul, igen. Én azt a kandúrok nem, azok biztos nem.
Azok én azt olvastam különben, hogy a dorombolás frekvenciája a ín meg porc csont regenerációt tudja.
Igen, ezt én is olvastam, kicsit szkeptikus vagyok, de nem kizárt.
De milyen szép lenne különben, hogy az ilyen teljesen haszontalannak tűnő dorombolás kutatás végül abszolút gyakorlati hasznot tudna eredményezni.
Igen, igen. Azt nem, már régen olvastam, szóval nem tudom, de ez valami patkány kísérlet volt, ahol hasonló rezgésszámú hang hatására szignifikánsan, tehát statisztikailag jelentősen magasabb volt a csontgyógyulásnak a mértéke, de hogy ez most mennyire fordítódik át mondjuk emberi viszonylatra, és hogy a hangot lecseréljük dorombolásra, ezt nem tudom.
Hát jó, minden esetre a macskások reméljük előnyben vannak csontgyógyulás ügyben, a tapasztalatokat várjuk kommentben.
Csopi gyorsan azért megjegyezte, hogy ő tud dorombolni, bár lehet, hogy a 20 éves beatboxolás az, ami erre képessé tette. Gratulálunk neki.
Köszönjük szépen. És beatboxolás kapcsán szerintem mehetünk is tovább Matyi kérdésére. Az utolsó kérdés lesz ez ma, ha jól számolom a fogyólapjaimat.
Így van, 7-6 az állás. Bocs, 6-7 Marci javára, tehát hogy neki 6, nekem 7.
Javadra, de igen.
Most azzal gondolkodtam, hogy ez rezgésterápia-szerű dolog, amiről itt szó volt a patkányoknál. Szerintem tök izgi lehet, hogy így hanggal gyógyítani az izgi. Ehhez nem értek, én zeneterapeuta vagyok, és nem rezgés.
Hát de zeneterápia végül is, tehát érted, tehát mehetnél traumatológiai osztályokra zenélni terápiás célból, és
igazából,
végül is...
Ha tudnám a rezgés számokat, tehát hogyha lenne egy ilyen rezgésterápiás tanulmány, ami megmondja, hogy milyen, pontosan milyen harmóniát mire, akkor az nagyon, nagyon izgi lenne.
Állati menő lenne, nagyon feldobnál az osztályokat szerintem.
Kicsit szkeptikus vagyok, de...
Az mennél a kis fogpiszkálóddal.
Én elmentem a vásárba.
Kálmánka kiesik a tizedikről, össze-vissza törik.
Úgy összeforra csontja, hogy azt a mindenit.
Én elmentem a vásárba, Kálmánka kiesett a tizedikről. Na jó, halljuk a kérdést.
Na jöhet az utolsó kérdés. Gondoltam, hogy ne csak hangszer legyen, úgyhogy most egy merőben más, de zenei kérdés következik. Miért hívták Antonio Vivaldit vörös papnak?
Aj.
Ez a kérdés, hogy vajon miért hívták úgy, hogy vörös pap, és erre három példát ABC-t tudok hozni. Mondom először az A-t. Lángoló vörös haja volt, és mivel szülei papnak szánták, valóban papként misét celebrált. Előfordult azonban, hogy a mise közepén otthagyta az oltárt, és kiment a sekrestyébe, mert eszébe jutott egy nagyszerű dallam, és feljegyezte. Emiatt viszont eltiltották a papi hivatástól, így lett zeneszerző. Ez az A version.
Okay.
Mondom a B version-t, aztán majd összefoglalom szépen, hogy meg tudjátok jegyezni. A B, mielőtt megismerték volna a nevét, ő nélkülözésben élt, és Velence utcáin prédikált hosszasan arról, hogy a zene a legmagasztosabb szentség, így valójában nem koldul, csupán anyagi támogatást kér az utca népétől magasztos célokra. Azonban, amikor alamizsnát kapott, minden alkalommal elvörösödött.
A fiatalok
ezért direkt sok aprót adtak neki, és ezen a néven gúnyolták. Mi szerint vörös pap. Az utolsó pedig a C válasz, hogy az első operájának bemutatóján vörös ruhában jelent meg, és mivel rettegett a fogadtatástól, mielőtt felcsendültek volna az első hangok, a sikerért fohászkodva keresztet vetett, és hát zajos sikert aratott, 46 operát írt, de babonából minden egyes bemutatóra vörös ruhát öltött, és a karmesternek keresztvetéssel jelezte, hogy kezdődhet az előadás. Tehát összefoglalom, van nekünk az A-nk, vöröshajú volt Vivaldi, és valóban pap volt, csak hát nem igazán tudta misére figyelni, úgyhogy ezért lett zenész, de eredetileg őt vörös papnak hívták. B. Az utcán prédikált a zenéről, viszont már annyira nem tudott az alamizsnával mit kezdeni, azért mégis érezte, hogy ez alamizsna, ezért mindig elvörösödött, ha kapott valamit, és ezzel csúfolták, hogy ha ott a vörös pap, és dobálták neki az aprót. Vagy C, az operájának a bemutatóján vörös ruhában jelent meg, és keresztet vetett, hogy jaj, remélem az operáim bejönnek, mert ez az első, amit ilyet csináltam. És nagy siker lett, úgyhogy mindig vörös ruhába ment, és mindig keresztet vetett. És ezért úgy, vörös pap.
Hát én írtam valamit.
Én jelöltem közben. Mutassuk.
Én egy A-t.
Én is egy A-t írtam. Utolsó kérdés.
Szerint akkoriban ugye divat volt az, hogy a családokból ugye az első gyerek volt az örökös, a második a katona, a harmadik gyerek meg ment papnak, és a többiben nem tudom mit kezdtek, mert biztos voltak több mint három gyerekes családok, de én ezért, tehát hogy sok ilyen élettörténetet hallok, hogy papnak szánták, aztán lett, ami lett a végén.
Én is Stendhal tök jó sztorit írt erről egyébként, így vörös és fekete, nem mindegy, így hagyjuk.
A Laci, te miért írtad az át?
Én azért, mert nekem rémlik, hogy vörös volt, de engem egy kicsit megzavart, tehát hogy arra voltam kíváncsi, amikor mondta Matyi, hogy miért hívták vörös papnak, hogy ez oké, hogy vörös pap, de biztos arra jön majd valami válasz, hogy miért lett pap. Tehát a vörös haj az nekem valahogy így rémlett, de ez nekem nagyon gyanús a pap része, tehát nem vagyok teljesen biztos az A-ban, most nem tudom, miért a B-kérdést nézem egyébként, vagy a B-választ, és egy kicsit hajlok a C-re, mert hogy ha régen volt pap, az ugye a karrierje elején volt, hogyha ez igaz ez a sztori, és akkor miért maradt volna rajta még 46 operával később is. Úgyhogy a C az nekem ilyen nagyon, nagyon hangzatosnak tűnik, hogy babonából mindig vörösben jelent meg, de az megint nem indokolja, hogy miért pap. Tehát az, hogy keresztet vett, az így nyé.
Hát meg egy bíborosi megjelenést kölcsönözhetett neki akár ez a vörös ruha.
Zoli, neked mi a véleményed erről a kérdésről? Csak úgy kitekintésképpen.
A leghalványabb sejtelmem sincsen.
Mert új politikai beállítottságet is felvetették esetleg, hogy azért vörös.
Azt is írták, hogy világi.
Nem mondtam. A B-t azért kizárnám. A B-t kizárnám az elvörösödő alamizsna történetet.
valaki írja, hogy kamu volt Vivaldi, és igazából Bach volt álnéven.
Igen, ez tetszik.
Hát csak ha felépített egy márkát, akkor minél nehéz még egy márkát ráépíteni, szerintem az butaság lett volna.
Uh-huh.
Vagy a vállalhatatlan darabja,
más rétegeknek
Vivaldi néven lehet, az is
rendelte magát.
Na jó, én maradok az A-nál.
Én is maradok az A-nál.
Uh-huh. Ez a végleges válaszotok?
Igen.
Hát, bár ha változtatnék C-re, és úgy lenne jó, akkor pont holt verseny lenne. Nem?
Nem, hát ha...
Nem.
Amennyiben a C, megfelelő megoldás.
Ha ugyanazt jelöljük meg, Laci, akkor biztosan te nyersz, mert most egy ponttal vezetsz.
Igen, nem? Azért mondom, hogy
igen.
Ha ugyanazt jelöljük, és tehát, hogy így is, úgy is én nyerek. Én nem tudom, miért akarom, hogy
hát, ha a C-t jelölt meg, és az A jó, akkor én nyerek, mert akkor behozlak két ponttal.
Ja, úgy az igaz.
Neked stratégiailag...
Ha jobban belegondolsz, az tényleg jobb. Jaj. Na jó van, halljuk.
Senki nem változtat?
Nem.
Az A mellett marad.
Igen.
Hát akkor hiába írtam B-t meg C-t. Az A volt a helyes megfelelés. Na, gratulálok.
Szép. Köszönjük szépen.
De komolyan ekkora hatása volt az, hogy eredetileg ő pap volt, és onnan
ő eredetileg pap volt, és azért volt pap, mert nagyon beteges volt szegényke.
Aha.
Úgyhogy mit csináljunk vele? Hát menjen papnak. De ezt is így home office-ban tanulta ezt a papságot. És valóban ez az anekdóta, persze ki tudja, hogy mi az igazság, de az anekdóta szerint ő az a miset közepén fogta magát, és hopp, ez egy jó dallam, és úgy kihúzott, és úgy felírta, ahogy, és tényleg eltiltották attól, hogy pap legyen, és azért nem maradt más, mint hogy akkor zeneszerző leszek.
Ja, hát vannak ilyen mellékvágányok az ember életében, nem, hogy ezt az egyik legis...
Megjelölte a B-t, hogy akkor zeneszerző lesz, bejött.
Jó, hát akkor végül is mind a ketten kaptunk most két-két pontot.
Igen, úgyhogy nekem lett 9, neked meg 11 pontod?
Nem, szerintem
10-19,
neked 7. Nem.
Igen, várjál. 3.
Nem, mert egy volt a különbség. Jézusom, én húzogattam a strigulákat, és belezavarodtam.
Az utolsó 1, kérdés, 3, kinek 4, hány pontja van?
Nekem 9 pontom van.
De akkor nekem 10 pontom van?
Igen.
Ja, jó, valaki lehet, a chatből segítsen már nekik, hány pontjuk.
Nem igaz, senki nem számolja.
Én azt mondom, hogyha Laci eddig vezetett, akkor valószínűleg most is vezet.
Igen, egy helyen volt köztünk Laci különbség.
Janus!
A harmadik kérdésnél én csak egy pontot kaptam, te meg kettőt, és én nem találtam el valamit, amit meg... De igen, mindegy, szerintem egy pont van közöttünk, maradjunk. Annyiban
szerintem
is.
Adri számolgatja egyébként, itt említsük meg, hogy Kóbul Adri az, aki a háttérben itt a technikai lebonyolítást hősiesen végzi folyamatosan, és adja nekünk az instrukciókat, hogy mikor turbo... Most kaptam tőle épp egy üzenetet.
Addig nem megyünk haza, még ez ki nem...
Ő azt mondja,
írtál hogy különben, 9-10 Laci a várás.
Jó, okay.
Amúgy szerintem eddig itt értük el a legmagasabb pontokat, mert ilyen rémesen kevés pontjaink voltak eddig, úgyhogy az előző adásban több kérdés is volt, úgyhogy...
Szívesen.
Köszönjük szépen.
Ja, köszönjük természetesen, hát ez valamennyire a vendégeink érteni, hogy ennyire okosak volt. Szóval arra gyúrtál, hogy itt most... Teljesen földig alázol minket, hogy...
Kicsit.
Nézzük a videóidat, az a baj.
Ja.
Nem baj.
Viszont valamit itt akartam mondani, és el is felejtettem hirtelen. Nézőkről? Ja igen, volt itt egy olyan kérdés, hogy Marci, a koronavírus benne lesz-e a mikrobiológia vizsgátban, vagy valami ilyesmi kérdés volt, csak elúszott, de szerintem... Válaszolsz-e?
Válaszolok, hát úgy van, hogy a koronavírusok eddig is tétel volt, csak a 6 olyan, ami nem okoz nagy bajt, meg a 2 olyan, ami okoz nagy bajt, és most benne lesz a harmadik ilyen említés szinten, de ugye pontos infókat nem tudunk róla, hogy mit tanuljunk, tehát most tanulhatnánk most valamit, valami info alapján, ami utána majd 2 hónap múlva teljesen, vagy nem 2 hónap, 4 hét múlva teljesen irreleváns adat lesz, úgyhogy nyilvánvalóan ismernünk kell a vírust, de a többiekről kell beszélni részletesebben.
Remek, köszönjük szépen.
Hát
Nagyon jó volt egyébként a nézőknek is az aktivitása, ami nagyon tetszett, hogy most dobtátok be a kreatívabbnál kreatívabb ötleteket, Matyi kérdéseire is, meg nyilván az állatorvosére is. Zoli, bocsánat, hogy az állatorvosoznak.
Semmi baj, megszoktam. Anyukám is úgy hív
már. Dr. professzor Simanovszky Zoltán, PhD, AD-nek kéne őt hívni, úgyhogy mint állatdoktor, de...
Nem, LD. Mint lódoktor? Na,
ez degradáló.
És akkor ha elérsz egy szintet, lehetnél LD50 is például. Ez nagyon, nagyon belsős poém volt. Hát nagyon köszönjük, hogy itt voltatok. Nektek a kérdéseket, Matyi meg Zoli.
Nagyon örülünk, hogy meghívtatok.
Nagyon, nagyon örülünk, hogy itt járhattunk.
Ha jobban belegondolsz, legutóbbi adásának podcast változatát hallottátok. A kérdéseket hozták Simanovszky Zoltán, az állatorvos, és Schönfeld Mátyás, a Zenebattyú csatornák házigazdái. A szerkesztő és az élőadás rendezője Kóbl Adrien Gabriella voltak. A Memo Science and Innovation részéről a műsorvezető Cikkely Márton, a szertár részéről pedig én, Zsíros László Róbert. Ja, meg én voltam az is, aki podcast formába hoztam az egészet. Na, milyen kis pofás táblista, ez nem így szokott lenni. No, most pénteken 7 órától is játszunk élőben, tehát a Szertár YouTube csatornáján. A két vendég Rima Szombati Fruzsina, a sörélesztők nagymestere, és Polc Ádám, nyelvész géniusz lesznek. Csatlakozzatok be, és adjátok a közönség segítséget, hát ránk fog férni. A következő, nagyon idézőjelben igazi podcast adásban most már tényleg fókákkal fogunk majd úszni virtuálisan, ígérem. Addig is legyen szép hetetek, mert holnap úgyis találkozunk este, nem? Na ugye. Sziasztok!